Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Mi a helyzet makrofronton? Elég érdekes helyzetbe kerültek a jegybankok, és talán van lehetőség megvizsgálni földrajzi tekintetben is, hogy a vezető piacokon, a vezető jegybankok tekintetében milyen várakozások érvényesülhetnek. Itt van a stúdióban Bebesi Dániel, az Erste alapkezelő senior portfólió menedzsere. Szervusz!
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
A tengeren túlon az amerikai gazdasággal kapcsolatban is kérdéseket vetnek fel Donald Trump adminisztrációjának a különböző vámintézkedései. Hogy áll most ez a folyamat, mennyire vannak nehéz helyzetben a Fed döntéshozói, hogyha a világ vezető jegybankjának a szemszögéből közelítjük meg a jelenlegi helyzetet?
Az első negyedévben erőteljesen zuhant az amerikai növekedés, de ugye a második negyedévben visszapattan. Tehát összességében azt lehetett mondani eddig, hogy a várt hatásokkal ellentétben ezek nem materializálódtak, ezek az előzetes várakozások olyan radikális formában, mint amire számított a piac. Ugye a magyarázatok arról is szóltak, hogy a vámoknál azt látjuk, hogy nagyjából olyan 17-18% körül lesz az átlagos amerikai vámszint, és amit a tényleges importadatokból, illetve a vámbevételekből látunk, az eddig azt implikálja, hogy nagyjából most olyan 10-11 körül lehet. Tehát még nem épült be, még nem jelent meg az amerikai gazdaságban teljesen a vámok hatása. Nagyon nagy torzítás vissza a rendszerben, mint hogy mennyit tartalékoltak belőle a cégek, illetve mondom azt, hogy még nagyjából a felét látjuk a vámok összhatásának. Az viszont egyértelmű, hogy lassulás van, a mérték az kérdéses, és ugye a Fed is ebből indult ki, hogy kicsit átsúlyozta a kockázati térképét, hasonlóan egyébként a 2024 őszi történet, ez akkor is ugye a Jackson Hole-i konferencia után volt az, hogy úgy kommunikált a Fed, hogy nagyobb lefele mutató kockázatokat lát a munkaerőpiac tekintetében, mint felfele mutató kockázatokat az infláció tekintetében. És ugye a Fed kettős célrendszeréből ebből következik az, hogy a piac elkezdte beárazni az agresszívabb kamatcsökkentéseket, ami azt jelenti, hogy idénre ilyen 2-3, illetve jövőre is nagyjából ez, tehát a végpontot mondjuk 2026 végére valahol olyan 2-8-2-9-re teszi most a piac, ami nagyjából egy ilyen egyensúlyi kamatszintnek, neutrális kamatszintnek mondható. Ugye a Fed hosszú távú prognózisa is, a utolsó prognózis, hogy a negyed évente publikálnak ilyet, a júniusit ismerjük eddig, az 3%-os végpontot mutat, de ő későbbre gondolja ezt. Tehát a piac most kicsit előrébb szaladt, és valószínűleg egyébként a Fed is a szeptemberi frissített előrejelzésében ebbe az irányba lép majd. Viszonylag nagy konszenzus van egyébként a piacon arról, hogy idén elindulnak a vágások. A nagy kérdés az, hogy 2026-ba ez végül tényleg megvalósul-e, ez az általános várakozás. Ebben azért nagy szúrás van a piaci várakozásoknál, mert sokan úgy gondolják, hogy nincs olyan rossz helyzetben azért az amerikai gazdaság. Tehát ilyen mértékű vágást, ilyen 150 pont, majdnem 200 pontos vágást, azért, hogyha megnézzük az amerikai kamat alakulás történetét vissza az időben, akkor azt látjuk, hogy ez recessziós környezetben van ilyen nagy vágás. Tehát ahhoz komoly lassulás kell. És van egy olyan forgatókönyv, hogy elindul a vágás, de láttunk arra például 1995-ös vagy 98-as kamatcsökkentési ciklusnál a Fednél, amikor egy-két vágás után visszagyorsult a gazdaság, és mivel most sincsenek olyan nagy általános egyensúlytalanságok a gazdaságban, tehát nincs nagy eladósodottság a lakossági szektor esetében, vagy csak azt akarom mondani, nem várható olyan buborék kipukkanás, ami mondjuk tartós nyomás alá helyezni a gazdaságot, lehet, hogy egy-két vágás után visszagyorsul, és akkor újra átrajzolódnak a 2026-os kamatkilátások.
Az Európai Központi Bank a tegnapi napon új előrejelzéseket publikált növekedés és az infláció tekintetében. Itt a meglátásod szerint várható-e változás a monetáris kondíciókban az előttünk álló évben?
Mielőtt a kérdésre konkrétan válaszolnék, ugye azért elég erőteljes különbség van és volt a USA-val szemben az eurozónában. Tehát az USA-ban az elmúlt években azt láttuk, hogy viszonylag erős a növekedés, ez enyhén szólva az eurozónára nem állt ez a történet. És ugye a vámokkal kapcsolatos olvasat vagy hatás is teljesen más az eurozóna esetében. Tehát míg az USA-ban sokan tartottak attól, vagy még most is van egy olyan várakozás, hogy az fölfele tolja az inflációt elég jelentősen. Az eurozónában ebben szemben viszonylag egyértelmű volt a hatás, tehát növekedési fronton is, és az inflációs fronton is inkább mind a két irányban lefele mutató kockázatok származtak az egész vámtörténetből. És mondom, a kiinduló helyzet is az volt, hogy az eurozóna az évek óta sokkal gyengébb növekedés. Ugye a tegnapi ECB forecast frissítést láttam, ami nekem szemet szúrt, hogy a 2027-es inflációs előrejelzést hozták lejjebb, és azon megy most a vita, hogy mit jelent ugye a szimmetrikus célkövetés az inflációs céllel kapcsolatban, mert ugye most a 2027-es forecast pár tizeddel a 2%-os cél alatt van, és ebbe volt kicsit olyan diszonáns, vagy a piac számára olyan furcsa, hogy felerősödött egy ilyen hókis kommunikáció azért az ECB esetében az elmúlt hónapokban, és egy ilyen esetben, amikor azért azt látjuk, hogy a növekedés elég gyenge, az inflációt is tulajdonképpen a célhorizonton, azt hiszem a 26-os számot picit fölhúzták, de ugye inkább a 27-es számít, annak esetében meg a 2%-os inflációs cél alatt van. Ennek tekintetében volt egy ilyen kérdés piaci szereplők esetében, hogy miért látszik az ECB kommunikációban mégis az, hogy szinte teljesen elzárkóznak a további enyhítéstől, és inkább, mint hogyha a felfele mutató kockázatokra fókuszálnának. Tehát, hogy volt egy ilyen hókis hatalomátvétel az ECB-n belül, és ennek az új forecastnak a tükrében azért ez számomra nem olyan egyértelmű.
Befektetői szempontból mindezeket lefordítva, hogyan érdemes most állni a globális kötvénypiacokhoz? Van-e valamilyen preferenciátok, vagy esetleg olyan favorit befektetések, amik a jelenlegi környezetben az átlagosnál jobb kockázathozam kilátást ígérnek? Akár ebbe a kérdésbe persze behozhatjuk már a feltörekvő piacokat is, hiszen arról még nem beszéltünk, de azt tudjuk, hogy aktívan figyelitek azért a fontosabb kötvénypiacokat, és itt is vannak befektetéseitek.
Ugye a kötvénypiacsal kapcsolatban azért inkább ilyen általános pesszimizmus látunk így a megítélést tekintve. Van egy nagyon erős hozamemelkedés, elsősorban a hosszabb lejáratok esetében, ugye ez így mindenkit úgy sokkolnak, hogyha az elmúlt évekhez hasonlítjuk a jelenlegi szinteket, itt persze lehet azon vitatkozni, hogy mi a jó bázis a hasonlításhoz, de azt látjuk, hogy a fejlett hosszú hozamok, azok visszamentek így az 1990-es évek végi szintjeire. Ugye sok historikus csúcspont van, ilyen új high, elsősorban Japán, az Egyesült Királyság esetében, de mondom, az USA-ban is azt látjuk, hogy 2000-es évek eleje, 99-es évek vége, kivétel egyébként az eurozóna, ahol a 10 éves, 30 éves bund azért még messze elmarad ezektől a szintektől, tehát az egy további ilyen 50-100 pontos emelkedés lenne, hogyha a 90-es évek végéhez mennénk vissza. De ez a hozamemelkedés azért azt eredményezte, hogyha összehasonlítjuk a fixed income portfóliók teljesítményt, különösen a jó equity teljesítményhez, akkor van egy ilyen általános elfordulás. Minden csak ne kötvényt, mert itt úgyis infláció lesz, meg hatalmas probléma az államadósság, stb. Tehát ez a közhangulat. Ilyen közhangulatnál azért mindig érdemes figyelni, hogy a pozícionáltság mennyire extrém, mennyire lenged ki az inga túlságosan a másik irányba, és nekem volt olyan érzésem azért, hogy kicsit túlságosan kilengett, mert ugye jogos félelem az infláció, de mondom azért a legfrissebb amerikai adatokból nem látszik egyértelműen az, hogy brutálisan megnyomná az eddigi vámintézkedések az amerikai inflációt, illetve a hosszú távú inflációs várakozások is meglepően horgonyzottak. Tehát, hogy a 10 éves, 30 éves break-eveneket nézi az ember a kötvénypiacon, hogy mit áraz a kötvénypiac hosszú távú inflációba, akkor az teljesen belesimul a 2010-es évek történetében, tehát egyáltalán nem mondható, az cél körüli nagyjából az a szint. Tehát én kicsit úgy éreztem, hogy nagyobb a pánik, mint ami valóságban talán indokolt lenne. Ezért mi a kötvényportfóliumban így nyár végével elkezdtünk vásárolgatni, emeltük a durációt ezekben a portfóliumban. Ugye mindig itt nézi az ember is az equity értékeltséget, amiről ugye nagyon nehéz megmondani, mert ha ilyen hagyományos indikátorokat néz az ember, Tépere, Price to Book, Kés-Schillert, Tobinku, mind azt mutatja, hogy ez azért buborékszerű. Azt is tudjuk, hogy a buborékok időzítése az teljesen egy hopeless történet, tehát ettől még mehet 3 évig brutálisan az equity piac, de hogyha azt nézem, hogy versus a fixed income, akkor azért nagyon messziről ránézve inkább kedvezőnek tűnik a fixed income. És ezen belül pedig a feltörekvő piacsal kapcsolatban is azt látjuk, hogy ez a dollárgyengülés történet azért eléggé nagy flow-t generál a feltörekvő piacok irányába. Tehát látjuk, hogy ezek az eszközök népszerűek, a hard currency is feltörekvő piaci kötvényosztályban nagyon nagy a flow, nagyon jó a teljesítmény, persze ugye ez dollárba számolva értendő, de hogy nagyon jó, és hogy nekünk is vannak ilyen kitettségeink. Más kérdés, hogy erre a magyar helyi devizás, tehát a forintba denominált kötvények, azok hogy tudnak ő rákapcsolni. Eddig nem olyan erős a teljesítmény, de ugye vannak itt ilyen magyar specifikus problémák.
Térjünk is át akkor Magyarországra. Milyen kockázatokat látsz makrogazdasági fronton, hogy alakulnak akár az inflációs kilátások, akár a várható költségvetési pálya, és hát egyre közeledünk a jövő tavaszi országgyűlési választásokhoz is, ez lehet-e befolyásoló tényező, akár a fontosabb eszközosztályok, akár a forint kapcsán?
Elsősorban ugye az inflációt mondanám, ami megkülönbözteti most Magyarországot. Ugye hagyományosan mindig itt költségvetési probléma volt, itthon államadósság. Ugye ebből hozzánk romlott a régió, meg úgy globálisan is azt látjuk, hogy nagyon magas, tehát a 80% körüli magyar államadósság az egyáltalán nem kiugró. A költségvetési hiány és ez a 4-5%-os hiány, ez se számít kiugrónak ugye a régióban, különösen, hogyha a román történetet nézzük. Ugye a lengyelek, akik általában mindig prudensebbek voltak, hatalmas katonai kiadások miatt fölöttünk vannak, a cseheknél is van egy kicsit romló trend, amiben kilógunk, az az infláció. Tehát azt látjuk, hogyha körülnézünk a régióba, hogy mondjuk lengyeleknél és cseheknél vissza tudtak mozogni a COVID előtti időszak 2018-2019, tehát szél közeli tolerancia sávon belüli értékeket látunk, ahol durva eltérés van, az Magyarország, most Romániáról nem beszélek, ott ugye áfa emelés, mindenféle torzító hatás van, meg ismerjük az ottani problémákat, de a magyar inflációs sztori az kilóg a régióba, tehát látjuk ezt a 4 fölötti headline számot, és tudjuk az MNB becslései alapján, hogy ez inkább 6 közelébe lenne, hogyha kivennénk ezeket a bizonyos ársapkákat, marzsinsapkákat, tehát hogy itt emiatt nehéz a magyar fixed income-ra egyértelmű betet tenni, mert azért inflációs oldalon indokolta az óvatosság, de ennek ellenére mi is, amikor bőven 7 fölé ment a hosszú oldal, tehát ezek az ultra hosszú papírok inkább már 7-50 közelébe voltak, akkor azt gondoltuk, hogy érdemes megpróbálkozni vele. Az elmúlt 1-2 hónap hazai inflációs számában is azért vannak arra mutató jelek, mint hogyha a szolgáltatásokban lenne egy kisebb lefele fordulás, ugye az élelmiszerárakban se, most nem csak feltétlenül a hazai történetről beszélek, de a globális élelmiszeráraknál is, mintha lenne egy fékeződés az emelkedésben. Tehát van esély arra, hogy az inflációs sztoriban az általános pesszimizmussal szemben, tehát hogy mindig tudja általános percepció, ami számít, hogy onnan van egy fajta elmozdulás. Ugye a külföldi befektetőkkel is beszélget az ember, nem volt nagyon népszerű a hazai fixed income. Ugye volt a kötvényállományban valami emelkedés, de azért mindenki attól félt, hogy itt látványosan sokkal magasabb az infláció, és hogy a kiélezett jövő évi választás előtt nagyon nagy költekezés lesz. Tehát, és emiatt elég óvatos volt a külföld, azt látjuk, hogy a forint mellett spekóznak, tehát nagyon nagy ez a carry állomány. Viszont kötvény oldalon azért nem nagyon vásárolgatnak, és ez ugye látszik a piacon is, tehát erősödik a forint, a hosszú hozamok pedig nem nagyon tudnak lejjebb jönni. Az év hátralevő részében arra számítok inkább, hogy előbb-utóbb ez az erős forint, meg hogy talán ez az általános percepciós kicsit változik, lehet erősödés. Ugye még annyit tennék hozzá, hogy ez a hazai választások és a fiskális történet, hogy azért azt látjuk, hogy óriási különbség 2022-höz képest, hogy nincs az a hirtelen durva nagy költekezés, amikor ugye odaadták az embereknek az SZIA visszatérítés. Tehát azt látjuk, hogy az összes eddig bejelentett, vagy a nagy része az intézkedéseknek azért az ilyen fokozatos eltolás, tehát nem azonnal terheli a költségvetést, és mondom, hogy összességében azért a hazai költségvetés, nem mondom, hogy rózsás, de hogy nem lógunk ki, nem egy olyan nagy outlier a régióban. És ugye nagyon nagy a váltás a forinttal kapcsolatban. Tehát, hogy azért azt láttuk, hogy az előző MNB vezetés is már tett arra kísérletet a 2022-es pánik után, hogy kommunikálja viszonylag egyértelműen a piac felé, hogy itt irányváltás van, a 2010-es évek egyértelmű leértékelő stratégiájában van egy fordulat, átértékelték ugye a forint transmissziós hatást az inflációra, és próbálták azt kommunikálni, hogy váltás van. De ugye ami nagy különbség, hogy az elmúlt 1-2 évben azért a kormányzati oldalon meg folyamatosan jöttek azok a jelzések, ugye elsősorban a Nemzetgazdasági Minisztérium oldaláról, hogy de nincs itt semmi olyan 400 feletti forinttal, nyomjuk a régiós versenyképességben, ez számít, stb. És ami az utóbbi hónapokban elős váltás, vagy negyed évben, az, hogy a kormányzati oldaláról is változott a kommunikáció. Tehát, hogy úgy az az összbenyomás, hogy a választásra fókuszálnak ilyen politikai szempontból, akkor talán kisebb hasznot remélnek a gyengébb forint által erősödő növekedésből, vagy feltételezett növekedésből, mint ami kár származik a magasabb inflációból, vagy az általános negatív hangulatból egy komoly forint gyengüléssel kapcsolatban. Tehát mint a most konszenzus lenne a kormány és az MNB részéről is, hogy itthon, ha valami esély van az infláció lehozására, ahhoz erős forint kell. Mert azért látjuk, hogyha megnézzük a különböző, tehát az ipari termékeket, a szolgáltatásoknál, és viszonylag mindig magas szint, hogy a 30% fölötti élelmiszer súly egyszerűen lehetetlenség a 3% köré menni, hogyha ezeket a nagy trendeket nézem. A közelítéshez az kell, hogy elég erős forint felértékelődés segítse ugye az importon keresztül a dezinflációt, és ez a stratégia rajzolódik most ki számunkra, hogy ebben még van tér.
Hogy látod az államadósságkezelő központnak az aukcióit? Itt megfigyelhető-e bármilyen érdekesség, vagy vannak-e konkrét várakozásaitok az év hátralévő részére vonatkozóan?
Volt az AKK-nak egy ilyen revizionált idei évi kibocsátás terve, ugye júniusban publikált az AKK, hogy érzékelt, hogy elég nagy nyomás van a long enden, és azt kommunikált, hogy csökkenti a 10 éves kibocsátás, és az 5 éves pótol, meg volt egy ilyen átsúlyozás, hogy akkor jött, hogy mégis jönnek rephunnal, és akkor a nyomás a hazai forintpiacon csökken. És az a furcsa dolog, hogy ez nem történt meg. Tehát a valóságban azt látjuk, hogy igazából nyáron kezdett begyorsulni a 10 éves kibocsátás, tehát mindig nagyon nagy mennyiségeket tolnak ki az aukción, és nem nagyon érti a piac, hogy miért mennek szembe a kommunikációval, illetve hogyha megnézzük azt az iránymutatást, amit akkor adtak nyáron, azok alapján eléggé minimális, ami hátra van év végéig a 10 éves lejáratbani kibocsátásokból. Tehát, hogyha tartanák magukat a júliusi iránymutatáshoz, akkor az még segíthet a magyar kötvénypiacon, hogy fokozatosan csökken majd a kibocsátás a 10 éves lejáraton, de ez persze nem biztos, az is egy elképzelhető szenárió, hogy így mennek a flow-val, és mindig kitömik a bejövő keresetet, mert nem tudom, előtartalékolnak vagy. De ez ugye a kevésbé kedvező szenárió.
Az év elején volt egy széleskörű várakozás azzal kapcsolatban, hogy a nagyon magas kamatról elég alacsonyra váltó inflációs kötvények felől jelentős átáramlás várható kockázatosabb eszközosztályokban, részvényekben, akár árucikkekben. Ti az ESZT-nél mit láttatok a vagyonkezelt állomány tekintetében, milyen mozgások voltak a különböző eszközosztályok, illetve a régiók között?
Az volt az érdekes, hogy ez az általános nagy várakozás, ez azért nem igazolódott vissza. Tehát, hogy kifejezetten gyengébb volt ugye az első negyed év, különösen annak tekintetében, hogy volt egy ilyen viszonylag felfokozott várakozás, hogy mennyit lehet majd onnan átcsatornázni. Ez nem így sikerült, viszont ugye a nyári hónapok során azért látunk már most már élénkülést, és a nagyobb trendek tekintve, hogy az látszik, hogy van egy aranyalapunk, ugye, ami teljesen ilyen plain vanilla történet, tehát hogy az aranyat követjük, az ugye érthető módon brutális népszerű. És ebben nehéz is vitatkozni, tehát ugye általában a kötvények meg a részvények kapcsán mindig van, hogy most hogy van az értékeltség. Itt azért olyan hosszú távú trend van az aranyba, a globális környezetből adódó, most ebben nem mennék bele, de ugye ezt mindenki tudja, hogy inflációs veszély, magas államadósság, amerikai intézményi rendszer kapcsolatos bizonytalanság, ami egy ilyen tartós, támogatható álláspont az arany emelkedéssel kapcsolatban. Ez kitart, ezt látjuk. Népszerűek a devizás alapjaink, tehát azért látszik, hogy annak ellenére, hogy mondom, van a kormányzat, illetve az MNB részéről is egy elköteleződés a forint erősödés kapcsán, azért azt látjuk, hogy azért beégett a hazai befektető körbe ez az elmúlt x év folyamatos forint gyengülése, ami egy euró és dolláros megtakarításoknak kínál lehetőséget, és nagyon jók voltak ugye a régiós részvények, abban is elég erőteljes inflót látunk. Tehát az arany, a devizás történet, illetve érthető módon azok az alapok, ahol az régiós hatalmas rali meg lehetett fogni, azokban van jelentős infló.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Bebesi Dániel, az Erste alapkezelő senior portfólió menedzsere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.